Főtisztelendő püspök atya, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóság! Egy másfél órás előadásokhoz szokott embernek, ez én vagyok, nem önök, mint egyetemi oktató, ugye kihetetlen kihívás megpróbálni 30 percre korlátozni magát, úgyhogy én ennek próbálok azért mégiscsak megfelelni akkor, amikor beletekinteni próbálok, mint egy vitaindítóként a környezet, felelősség, gondolatpárosba, fogalompárosba. És hát, hogy azonnal mentsem lelkemet, rögtön az első dián adok egy ilyen facitot, egy ilyen lényeges összefoglását az egésznek. Második János Pál pápa, Szent Második János Pál pápa velencei nyilatkozatából, a környezeti etikáról szóló velencei nyilatkozatából szól ez az idézet, hogy minden kereszténynek és valamennyi hívőnek kiemelkedő szerepe van az emberek környezeti tudatosságra való nevelésében, amelyért önmagunk, mások és az egész teremtés előtt felelősek vagyunk. Annyit tehát rögtön az első percben tudunk, hogy ha más nem, hát legalábbis a keresztények, azok felelősek a környezet minőségért, ha a keresztények nem is, a katolikusok mindenképpen, hiszen ez egy hierarchikus vallás, és azért Róma locuta causa finita. Ennél azért részletesebbek lennénk a mai napon, ugye a környezet és felelősség tárgyalásánál. Az idő rövidségére tekintettel engedjék meg nekem, hogy nagy lépésekkel és nagy léptékben gondolkozzunk. Föld léptékben gondolkozzunk. Ugye környezet és felelősség, a felelősséget akkor szoktuk fölemlegetni valamivel kapcsolatban, ha van egy esélye, hogy a dolog rosszul is elsülhet. Akkor emlegetjük, hogy XY felelős valamiért, na, tehát ezért felelős vagy. Mert azon aggódunk, hogy az illető ennek a felelősségének nem fog megfelelni. Ugye a környezet és felelősség azért kerül elő, mert hát jól tudjuk, hogy a környezetünk állapota nagyon-nagyon sok szempontból nem kielégítő az ember szempontjából, és valamiképpen keressük a helyünket ebben a helyzetben, talán nem is azért, hogy kibújjunk az alól a bizonyos felelősség alól, de mégis, hogy lássuk ennek a mértékét és a miben létét. Arról az egész globusról lesz szó tehát, amit itt látnak a képen, amit ugye a hold körül keringő holdkompról vettek fel annak idején az amerikai űrhajósok. Amikor a környezetért, a globális környezetért viselt felelősségről van szó, akkor ugye nem csak II. János Pál pápa szólalt meg, hanem azóta is minden pápa folyamatosan irányítja a figyelmünket erre a kérdésre. A II. János Pál féle nyilatkozat 2002-ből származik. A Caritas in Veritate enciklikában Benedek pápa azt mondja, az egyház felelősséget visel a teremtésért, és ezt a felelősséget nyilvánosan is érvényre kell juttatnia. Ha pedig ezt teszi, nem csak a földet, a vizet, a levegőt kell védelmeznie, amelyek mind hozzátartoznak a teremtés adományához, az embert kell védelmeznie mindenekelőtt saját önpusztítása ellenében. A környezetvédelem az olyan, mint Toldi Miklósné, akik még emlékeznek rá, amikor ugye György elkezdi piszkálni Miklóst, ugye? És mi történik, ugye, de midőn az öccse éppen megrohanja, elsikoltja magát, és közéjük fut anyja, testével takarja Györgyöt, és úgy védi, pedig nem is Györgyöt, hanem Miklóst félti. A környezetvédelem Miklóst félti. A környezetvédelem az embert félti. A pápák és az egyházi felsőbség, főpásztoraink az embert féltik elsősorban, akkor, amikor a teremtett világot féltik az embertől. Ferenc pápa már az első hivatalos miséjében, a székfoglaló miséjében, hogy úgy mondjuk, kiemelte az embernek a helyes, a megfelelő, az Isten által elgondolt helyét a világban. Szent Józsefet állította például, és azt mondta, hogy ez a gondviselőnek a funkciója. Az embernek a feladata a többi teremtménnyel, a teremtés többi részével szemben a gondviselő funkciója. És ez a hivatás az egész természet védelmét, a teremtett világ szépségének oltalmazását jelenti. És hogy ugorjak egy kicsit, valahányszor az emberek kibújnak ez alól a felelősség alól, ugye megint a felelősség szó, azért hozom ezeket ide, és hanyag és nem törődő módon viselkednek a teremtéssel és testvéreikkel szemben, a pusztulásba vezető útra lépnek. Hát a következőkben szeretném nagyon tömören, de eléggé azt hiszem látványosan illusztrálni azt, hogy mit értünk ezen a pusztulásba vezető úton, és azután megint visszatérni arra, hogy talán ideje cselekednünk. Ferenc pápa, ugye tudjuk, hogy 2015. június 18-án kiadja az Áldott légy, a Laudato Si című enciklikáját, amelyet ugye a világ, mint egy zöld enciklikát fogad, értelmez, ünnepel, aki ünnepli, pedig azért ez egy félreértés. A Laudato Si az egész teremtett világot, mint rendszert tekinti, és az egész teremtett világ és benne az ember helyét, helyzetét, jövőjét igyekszik fölvázolni. A Laudato Si az egész teremtett világgal szemben, mint rendszerrel szemben fogalmazza meg a helyes emberi magatartást, hozzáállást, viszonyulást. Amikor Ferenc pápa a Laudato Si kiadása után dél-amerikai útra indul, akkor Bolíviában egy beszédben összefoglalja ennek a könyvnek, mert azért a Laudato Si mégiscsak egy könyv, a tartalmát viszonylag röviden, mint egy sajtóközlemény, ha úgy tetszik. És ebben a beszédben fogalmaz ilyen keményen, mint amit itt látnak. Hogy kifutunk az időből, testvéreim, egyelőre még nem estünk egymásnak, de közös otthonunknak már nekiestünk, és szaggatjuk szét. A tudományos közvélemény már rájött arra, amit a szegények régóta hajtogatnak, hogy károk, talán jóvá tehetetlen károkat okoznak egyesek a természetben. A Föld, egész népek és egyének is szenvednek ettől a brutális bánásmódtól. A pénz zabolátlan hajszolása uralkodik, a közjó szolgálatát elhagyják, amikor a tőke bálvánnyá válik és átveszi az emberi döntések irányítását, amikor a kapzsi pénzsóvárság eluralkodik az egész társadalmi gazdasági rendszeren, akkor romba dönti a társadalmat. Mit értünk ezen a romba döntésen? Nézzünk most egyszer nagyon-nagyon konkrét adatokat, és muszáj elfordulnom. Az elmúlt évszázad történetét és a következő évszázad kilátásait, azt, hogy a természet, amelyik a reálgazdaságnak a nyersanyagot szolgáltatja, és amelyik a reálgazdaság hulladékát, kimenetét fogadja, hogyan alkul és hogyan viszonyul ehhez a reálgazdasági nyomáshoz, az ez az állán nagyon egyszerűen szemléltetni tudom. A reálgazdasággal mit értünk, ez nagyon fontos, nem azt, hogy a pénzügyi derivatívák, meg akkor melyik valuta mennyi értéket fog veszteni holnap, és erre milyen összegben fogadok akkor, hogyha stb. Ugye ez a virtuális gazdaság, hanem amikor acélból gyöngyű csapágyat gyártok. Ez reálgazdaság. Amikor búzából kenyeret gyártok, az is reálgazdaság, és amikor felszolgálok egy kávét, ha felszolgálok, az is reálgazdaság. A gazdaság azon részéről beszélünk, amely anyagot dolgoz fel, ehhez anyagot vesz fel a természetből, anyagot mozgat meg a társadalomban, és a végül anyagot és energiát bocsát vissza a természetbe. Az a kérdés, hogy a exponenciálisan, tehát hatványfüggvény mentén egyre gyorsuló módon növekvő reálgazdaság meddig tudja terhelni a bolygót, a bolygónak az erőforrásait, ezt a kérdést már a 60-as évek végén föltették. És 1972-ben egy nagyon komoly kutatás jelent meg, hogy az eredmények jelentek meg. Aki olvasta a növekedés határa című könyvet, az ennek a kutatásnak összefoglalóját olvasta. Megvizsgáltak egy csomó politikai, gazdaságpolitikai vezérelvnek a következményei a társadalomra és a természetre. Amit itt látunk, az a görbeselek azt feltételezi, hogy 1900 óta a globális, tehát az egész kiterjedő gazdaságpolitika legfőbb célkitűzése, nem az egyetlen, de a legfőbb célkitűzése, hogy a reál gazdaság gyorsuló módon növekedjék. Lehet elgondolkozni azon, hogy ez egy reális feltételezés a modellezőtől, de kérem szépen mondjon nekem valaki, idézzen nekem valaki egyetlen választási kampányból, egyetlen országból, egyetlen olyan pártot, aki nem ígérte meg a gazdasági növekedést, vagy annak a folytatását, vagy felgyorsítását arra az esetre, ha őt választják. Ez egy teljesen általánosnak tekinthető gazdaságpolitikai törekvése az elmúlt évszázadnak és a mostaninak is. Ez az állam azt mondja, hogy a 1900-1950-2000, 2050-2100, ugye az idős skála balra jobbra két évszázadot fut, és az Y tengelyen ne tessék nézni a számokat, hanem csak ezeknek a görbéknek a lefutását, a trendjét, a jellegét tessék nézni. A piros görbe azt mutatja, hogy ha 1900-ban itt volt a reálgazdaság éves termékkibocsátása, méghozzá anyagban kifejezve, nem pénzben, akkor ez ilyen ütemben emelkedett egészen 2010-ig. Tehát látjuk, ez tényleg exponenciális görbének, hatvány görbének a matematikusok. Egy gyorsuló növekedése az ipari termelésnek, az ipari termék kibocsátásnak. Ezzel párhuzamosan látjuk itt, hogy az élelmiszer termelés szintén ilyen gyorsuló mértékben növekszik a 20. században. Persze mindenek jó oka is van, hiszen a népesség is gyorsuló ütemben növekszik a 20. században a Földön. Honnan táplálkozik ez a növekedés? Hát például a nem megújuló természeti előforrások rovására történik. Itt látjuk, hogy a 20. század első évtizedében már kb. 20%-a elfogyott azoknak a nem megújuló természeti előforrásoknak, amik a század elején még rendelkezésre álltak. Mik a nem megújuló természeti erőforrások, ércek, szén, kőolaj, gáz, urán, ilyesmi, kavics. És végül ennek az ipari termelésnek, meg ennek az élelmiszer termelésnek a következtében a környezetben felszaporodnak a környezetszennyező anyagok, felhalmozódnak környezetszennyező anyagok. Ez történt a 20. században, ez történt a 21. század első évtizedeiben. 1972-ben itt a görbéknek itt a jobb oldala még előrejelzés volt. Most visszatekintve elmondhatjuk, hogy a világ, tehát a globális adatok, azok úgy követték ezeket a 1972-es előrejelzéseket, mintha sínre rakták volna őket. Ez egyébként nem jelent más, mint hogy az akkori modellezők jól ragadták meg a folyamatokat, és természetesen tudjuk, hogy a legfontosabb peremfeltétel teljesült ezekben az évtizedekben, nevezetesen, hogy mindenkinek kivétel nélkül az volt a gazdaságpolitikai célja, hogy ez a piros görbe, meg ez a zöld görbe gyorsuló mértékben növekedjék. Idáig nem is van nagy baj. A baj az, hogy... Hoppá! A baj az, hogy milyen világot eredményez ez a 2010-es helyzet. Ugye politikailag szólva mindannyian ismerjük ezt a szép alapelvet. Ugye egyenlőség, testvériség, szabadság, hogy a Madácsi sorrendben idézzük ezeket az elveket. Hogyan valósul meg mindez a világ társadalmában ennek a gyorsulva növekvő iparci gyártásnak és élelmiszer gyártásnak a következtében? Az első dolog, amit elmondhatunk, hogy a világ országainak a helyzete nagyon-nagyon radikálisan különbözik egymástól. Ezen az ábrán ezek a pöttyök, ezek egy-egy országot jelentenek, a halvány sárgák afrikaiak, ezek az okkerek, ezek Ázsia, Csendes-óceán, a sötét kék a Közel-Kelet, a világos kék az ugye Latin-Amerika, itt vannak néhányan, ez a nem Európai Uniós Európa, ezek itt az Európai Uniós Európák, és akkor itt van két észak-amerikai, ugye itt van az egyik, és itt kandikál a másik, ugye Kanada. Minek a mentén helyezkednek el ezek az országok? A görbék jobb felé
szám, aminek az elemei a jövedelem, az egyfő első átlagos nemzeti jövedelem, az iskolázottság mértéke és a várható élettartam. Tehát van egy egészség eleme, egy kultúra eleme, ha úgy tetszik, meg egy jövedelmi eleme. Mindenki itt szeretne lenni valahogy ettől a szaggatott vonaltól jobbra, mert ezt tekintjük jó létre. Igen ám, de van itt egy Y-tenger, ugye látják 0, 2, 4, 6, 8, 10, mit jelent ez? Ez a magasság, az országoknak a alap fölötti magassága azt mutatja meg, hogy mekkora a természeti erőforrás felhasználása. Hogy a föld termékeny felszínéből mekkora területre tartanak igényt. Pontosabban a föld termékeny felszínéből mekkora részre van szükségük ahhoz, hogy fenntartható módon, tehát folyamatosan akár meddig élhessenek úgy, ahogy most élnek. Mekkora területre lenne szükségük fejenként ahhoz, hogy akár meddig folytathassák azt az éles stílust, ami most megvan. Ugye itt van Észak-Amerika, akinek 9 hektárra volna szüksége, egyes afrikai országok a mostani életmódjukkal 1 hektárra beérik. Tehát egy 9-szeres szorzó van a legszegényebb, meg a leggazdagabb országok átlagos igénye között. Milyen igényt támasztunk a föld erőforrásaira. A baj csak az, hogy ez a szaggatott vonal azt mutatja itt, hogy 2005-ben átlagosan csak ennyi terület áll rendelkezésre a Földön. Ebből az következik, hogy igazából az összes országnak ebben a kis négyzetben kéne tartózkodnia, vagy téglalapban. Miért? Mert ez már eléggé jobbra van, itt már elég nagy a humán fejlettség ahhoz, hogy elégedetlen lehessünk, de még eléggé alacsony az erőforrás fogyasztásuk ahhoz, hogy ne tegyék tönkre hosszú távon a föld összes erőforrását. Magyarul, hogy a kamatokból élhessenek, a föld megújuló természeti tőkének a kamataiból élhessenek, és ne pedig magát a tőkét fogyasszák. Amit tehát itt látunk, az az, hogy úgy tűnik, hogy a fenntarthatóság az szegénységet jelent, és a fenntarthatatlanság jelenti a jólétet. Valamiképpen senki sem tud ide bejutni, hanem a jelen pillanatban mindenki átugorja azt a helyzetet, ami még fenntartható volt. A világban óriási egyenlőtlenségek vannak, ezen az ábrán is ez látszik. Itt a vízszintes tengeren jobb felé növekszik az egyfőre jutó GDP a különböző országokban. A pacnik, azok az országok, ugye ez itt Kína, minél nagyobb a pacnik, annál nagyobb a népesség. A színek azok megint kontinenseket mutatnak, itt most már sötétkék az Afrika, és ezek az OECD országok, tehát a fejlett ipari országok a világos kékek. És azt szeretném csak kiemelni, hogy a legrosszabb helyzetben levő ország, a legrosszabb helyzetben levő országban az emberek átlag 2 évet töltenek iskola rendszerű oktatásban. Átlagosan 2 évet, ez itt Afganisztán, ez a piacot jelent. A legjobb helyzetben, már nem tudom, az iskolások ebben egyetértenek-e, a legjobb helyzetben levő országban 22. Tehát az Egyesült Királyságban átlagosan egy állampolgár egész életében iskola rendszerű, tehát szisztematikus bizonyítvány, továbbképzés is ne számít, valamilyen bizonyítványt adó oktatásban 22 évet tölt el, Afganisztánban ez 2 év, és ott is vannak egyetemi tanárok, tehát ki lehet számolni, hogy hogyan ki ez az átlag. Azt akarom ezzel bemutatni, ugye azt mondtuk, hogy egyenlőség, szabadság, testvériség, hogy a világban jelenleg annak az exponenciális gazdasági növekedésnek az ellenére több nagyságrend különbség van abban, hogy az emberek ténylegesen hogy élnek. Úgyhogy nem csoda, hogy Ferenc pápa nagyon határozott szavakkal kell ki ezzel ellen a rendszer ellen. És azt mondja, hogy nem foldozgatni szükséges a jelen társadalmi gazdasági berendezkedést és a jelen politikai működést, hanem rendszer szintű változásra van szükségünk, mert elviselhetetlen az emberek számára a jelen helyzet, és maga a Föld is, ahogy mondja, Föld nővérünk elviselhetetlenek tartja. Ez egy másik ábra, próbálok itt gyors lenni, itt megint jobb oldalt 500-tól 50 000-ig terjed, tehát dobidók skálán a jövedelem növekedés, egyfőre a nemzeti jövedelemnek a növekedése, és a függőleges skálán ilyen fordítva mutatja, tehát itt van a kicsi gyermekhalandóság, 1000 gyerekből 5 éves kor alatt hányan halnak meg, ez itt fönt 3, és itt lent 1000-ből 300, meg 200, ezek borzasztó nagy számok, ugye 5 éves kor alatt. Tehát két nagyságrend eltérés van, ugye az emberiségen belül két nagyságrend eltérés van egy ilyen alapvető mutatóban. Nincs egyenlőség, nincs testvériség. Pápa azt mondja, hogy a kirekesztés különböző formái rendszerben vannak és kapcsolatban vannak egymással. Nem elszigetelt jelenségekről van szó. Ezen a képen ugye látunk két szudánit, amit ivóvizet találnak. A piros cső az egy segélyszervezet jogotából jutott el hozzájuk. Ebben a szívószálban van egy kis szűrőbetét, és annak a segítségével az ilyen nagyon egysejtű kórokozókat ki tudják szűrni a vízből. A baktériumokat, vírusokat nem. De legalább az ilyen mászós, ilyen nagyon durvább dolgokat, igen. Hozzájuk ilyen vagy olyan hasonló helyzetben van ugye minden hetedik embertársunk a globuson. Minden hetedik. A vízhiány tovább fog rosszabbodni. Ezen a térképen a kékkel jelölt országok azok, ahol 2025-re várhatóan nem nagyon lesz probléma a vízzel. A piros országok azok, ahol nagyon komoly problémák lesznek, a piros területek, itt is ugye Dél-Afrika. A sárga országok azok, ahol úgynevezett gazdasági vízhiány lesz. Magyarul víz még csak lesz, de nem lesz megfizethető a lakosság nagy része számára. Ugye egy ilyen világban nem csoda, hogyha feszültségek támadnak régiók között, kontinensek között, országok között, vagy ahogy a Tanú című film ugye mondta, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Tényleg fokozódik. Ugye ezekben a régiókban, itt a térképen azt látjuk, hogy a víz ellátásnak a csökkenése, vagy a klímaváltozás miatt, vagy pedig a vihar károk miatt, ugye árvizek használó váltakozása, mint elsőként infrastruktúrát, ezekben a piros régiókban ugye tömegek kényszerülnek a lakhelyüknek az elhagyására. Egész egyszerűen éhség és szomjúság hajtja őket. Ez a migráció, amit ezek az emberek ábrázolnak, ez elsősorban vízszintesen zajlik, ezt kevesen tudják. Tehát a világban majdnem 300 millió ember mozog menekültként, ilyen klíma és megélhetési menekültként, elsősorban kelet-nyugati irányban, ezeken a határokon, ugye Mexikó, USA, tehát itt fönt ezen a részen, természetesen észak-déli irányban is. Ez a migráció egyenes következménye annak, amit a természettel hát elkövettünk. A pápa szerint három fő feladatunk van a világban jelenleg. Az első feladat a gazdaságot a népek szolgálatába állítani, és erről gondolom hallunk még a következő előadásban. Az emberek és a természet nem állhatnak a pénz szolgálatában. Ez a jelenlegi gazdaság öl, mondja a pápa, hogy ez nagyon, nagyon híres mondása. Ez a gazdaság kárpusztítja a Földet. A második a népek közötti békés együttműködés. Ugye a világ népei békében akarják megtenni az útjukat, de ennek az útnak az igazságossághoz kell vezetnie. Igazságossághoz vezető utat akarnak megtenni. És nagyon érdekes, hogy a külön kitér a kommunikációs eszközök monopolizálására, ugye, amely a fogyasztói társadalom elidegenítő példáit és egy bizonyos egyen kultúrát kényszerít rá az emberekre, ami az új gyarmatosítás egyik formája. És ne gondoljuk azt, hogy ez csak Indiára, meg Kínára vonatkozik. Itt 1990-ben volt egy fordulat, ugye ebben az országban és ebben a régióban is, aminek a következtében is azokban az években megjelentek nálunk is azok a kommunikációs eszközök és módszerek, amelyek az egyenkultúrát és a fogyasztói társadalom bizonyos példáit szinte kényszerítik az emberekre, ez a gyarmatosítás egyik formája. És azt mondja a pápa, hogy talán a legfontosabb cél, amivel manapság szembesülünk, az éppen a földanya védelme. És a pápa itt egy nagyon erős nyelvet használ, és nem mervédi természetesen elvenni püspök úr kenyerét, és nagyon alázatosan nyilatkozva laikusként, de mégis hadd mondjam azt, hogyha Krisztus földi helytartója azt mondja, hogy súlyos bűn, ha gyávák vagyunk, a természet védelmére kelni, világos, egyértelmű és halaszthatatlan erkölcsi parancsunkban cselekedni, akkor ugye ez nem egy irodalmi fordulat, ez nem egy konyhai beszélgetés, hogy hát védek volt megvenni ezt a szalonnát, mert hát látszott rajta, hogy már ilyen koszlott. Ugye? Vagy védek kidobni ezt a jó ételt, de hát most elutazunk és most mit csináljunk vele. Ugye nem ebben a kontextusban beszélünk. Tehát, hogyha egy encyklikában egy pápa azt mondja, vagy egy beszédben egy pápa azt mondja, hogy ez is ez a súlyos bűn kategóriába tartozik, akkor ugye mindazok, akik számára ez mérvadó, hát miért el kell gondolkoznunk? A pápa azt mondja, hogy a népeknek, mozgalmaknak küldetésükről tiltakozzanak, mozgósítsanak, és békésen, de konokul azonnali célirányos intézkedéseket követelnek. Isten nevében kérlek benneteket, ugye hányszor olvassuk a Bibliában, vagy halljuk, amikor a proféták megszólalnak. És azt mondják, hogy hát ezt mondja az Úr. Ugye? Isten nevében szólok, én most Isten nevében szólok. Ugye? Na most vegyük észre, hogy Jeremiás idejében, amikor akkor volt ugye az életnek, akkor éltünk volna, akkor ugye Jeremiás proféta azért úgy járt kert, mert láthattuk volna élőben, mint ahogy Perec pápa járt kert, és láthattuk élőben. És volt, aki hallgatott rá, és volt, aki nem hallgatott rá, amikor azt mondta, vagy Mózes, vagy akár ő, ezt mondja az Úr. Ilyen? A pápa lényegében azt mondja, hogy ezt mondja az Úr, hogy védjétek meg a földanyát, talán a legfontosabb cél, amivel manapság szembesülünk. Mert ha mulasztásba esünk, akkor nagyon-nagyon rossz vége lesz a történetnek. A 21. század közepére és a végére, hogyha a világ népei nem mondanak le arról, hogy az egyetlen és legfőbb politikai célkitűzés a reál gazdasági növekedés további hajszolása legyen, és ha nem változtatnak termelési technológiájuk, vagy az elosztási módszereiken, akkor nagyon drámai eseménynek leszünk tanulni. A környezetszennyezés, környezetpusztítás következtében azok a természetes rendszerek, amelyek élelemmel látják el a világot, mert lehet, hogy nejlonba veszik a csirkét, meg a felvágott kenyeret, de hát mindannyian tudjuk, akik itt vagyunk ebben a teremben, hogy azért az nem onnan van. Természetes rendszerek ajándéka. Ezek a természetes rendszerek nem bírják egy időn túl azt a terhelést, amit kapnak, és nem tudják teljesíteni a követelményeket, a velük szemben támasztott követelményeket. Már ma is, ugye itt vagyunk körülbelül az 2025, hát itt vagyunk most, látják, hogy platóra kerül az élelmiszertermelés, hogy aztán letörjön. A platóra kerülés már megvan. Tehát jelentem tiszteletet és szomorúan, hogy a platón már rajta vagyunk. A platón már rajta vagyunk, és a környezetszennyezést fokozzuk, folytatjuk. Ha az élelmiszer termelés a világot összeomlik valahol a 2030-as, 2040-es években, ez nem dátumra pontos egy ilyen görbe, azért van egy kontrolás, akkor az értelemszerűen maga után fogja rátani a lélekszámot, az emberiség lélekszámot, az így is így áll. És ugye ne felejtsük el, hogy ezek a globális előrejelzések, ezek nem azt jelentik, hogy mindenki grédába áll, és vezény szól a három emberből kettő éhen hal, hanem ezek a dolgok ilyen fontosan következnek be. A világnak vannak olyan területei, amelyek érzékenyebbek, ahol előbb lesz baj, mint a másikon. Ugye láttuk a vízellátásnak a fontosságát a területen. Darfurban ez van. Darfurban ez van, Darfurban már ez a letörés megtörtént. És a maradék területeken ölik egymás az arab meg a fekete embertársaink, hogy kinek jut a maradék kenyér. Természetesen, ha nincs ember, akkor nincs munkás sem, és a század második felének a végére, ha így megy tovább, akkor jó esélyünk van arra, hogy mind a három emberből csak egy maradjon életben. Ugye, akinek van hat lokája, annak ez elég kemény perspektíva. A jó hír az, hogy ez nem egy szükségszerű dolog. Amit elmondtam, és amit ezek a modellezők vizsgáltak, az egy ha-akkor helyzet volt. Ugye, mit mondott Jónás próféta? Azt mondta ugye, hogy hall az egek urának istenének szózatját nagy nyilvére, térj meg, vagy kénkövekkel légkör ez a város, és földalás ügyet megyen magamához. Ugye csak ismerik a történet végét, hogy itt a többedél alatt számolja, jönnek az emberek ugye kérdezni, hogy hány nap van még, stb. És ugye, már látott ára emberült az ég, mert ugye a 40. napos egy áruház sem égett Ninivében, mert látta az úr, hogy ott egyik másik szívében még jól lesz a kicsinálszik. Igaz? A tudományos előrejelzés az azt mondja, hogy ha, akkor. Ha ez a gazdaságpolitika csökönyösen front közé szorítva a zablát halad előre, mindennek ellenére, józan ész ellenére, akkor lesz baj. De a rendszerrel nem muszáj katasztrófába futni, a kocsit nem muszáj összetörni, nem a kocsiba van beépítve a karambol, a vezetőn múlik, hogy lesz-e karambol. A kocsival lehet sebességet stabilizálni, lehet iparci kibocsátást, élelmiszer kibocsátást, népességet stabilizálni, lehet környezetszennyezést felszámolni, és akkor lehet egy fenntartható jövőt alakítani. Ez egyre nehezebb lesz, hogy az idő előre halad, egyre kevesebb erőforrásunk marad erre a váltásra, de elvi szinten lehetséges. Nem a teremtett világban van kódolva a nagy összeomlás, mint egy ilyen égő gyújtó zsinór, ami végig fog égni, és a végül bum lesz, nem először a történet. Igen, ez a gondolat abban hagyom, mert már kicsit túlszaladtam a keretemen. Azt szeretném megmutatni ebben az ábrával, hogy az ENSZ-ben 2014-ben előálltak egy nagy programmal, amely megpróbálja leírni, hogy milyen intézkedésekkel lehetne a nemzeteket, akik lubickolnak ebben a kék óceánban, erre a mentőtutajra, erre a zöld mentőtutajra fölsegíteni. Ez a zöld mentőtutaj az emberiség számára a biztonságos és az igazságos életteret jelenti. Tehát egy olyan fogyasztást és egy olyan életmódot, olyan társadalmi berendezkedést, amely biztonságos és igazságos. Pillanatilag a mi országaink, a mi ország és a gazdag országok, azok valahol itt kint lubickolnak, mert leestek, túlzásba estek a fogyasztásukat illetően, akár a területhasználat, akár a biológiai sokféleség károsítása, ózonréteg pusztítása, éghajlatváltozás, kéves víz használat, vagy más tekintetben. A szegény országok pedig itt vergődnek a gödörben, mert nem jut nekik élelem, vagy víz, vagy betegek, vagy az egyenlőség szenved csorbát, vagy nincs jövedelmük, vagy nem tudnak tanulni, vagy nem jutnak szóhoz, nincs állampolgári részvételre lehetőségük, energiaszegények vagy munkanélküliek. Pillanatilag nincs olyan ország a világon, ahol vagy ezeknek az emberi jogoknak a tekintetében ne volna súlyos hiányosság, vagy pedig az országnak az egyfőrésű fogyasztása valamilyen tekintetben ne haladná túl azokat a természetes kereteket, amiket a bolygó megengedett. Ferenc pápa azt mondja nekünk, kis embereknek, hogy mi is nagyon sokat segíthetünk ezeken a gondokon. Azáltal, hogy szerveződünk, azáltal, hogy találjuk, hogy alternatívákat kivitelezünk, kezdeményező módon veszünk részt a folyamatokban, egyáltalán, hogy időt szánunk arra, hogy elgondolkozunk ezeket a dolgokon, hogy időt szánunk arra, hogy ebből a szempontból átgondoljuk a saját hatáskörünket, hatókörünket, lehetőségeinket, azt, hogy kivel állunk kapcsolatban és a természettel hogyan állunk kapcsolatban, már ezzel tulajdonképpen meg tudjuk tenni, ami a nagy felelősségből ránk jut, a mi vállunkon nyugszik, mint egyéni felelősség. Én itt köszönném meg akkor a figyelmet, és abban a reményben, hogy még visszatérhetünk ezekre a kérdésekre, akkor továbbadnám a mikrofon. Köszönöm a figyelmet!